a gyakornoki program keretein belül a diákok számára, azoknak a diákok számára, akik beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és így gyakorlatilag ugye a tanulmányuk végeztével gyakorlatilag ugye a cégnél végezik a további főállású munkatevékenységüket.
Hadd kérdezni, ez minden szektorra érvényes? Mert ugye azért vannak olyan szektorok, amiben talán nem tudom, csak így feltételezem, ez minden szektorra, és milyen iskolázottságra, az is egy érdekes kérdés, ide tartozik.
Hát ugye elsődlegesen a szakmai munkák esetében fordulnak ezek a gyakornapi programok, és most már egyre több cég vezeti be a saját policyébe gyakorlatilag ugye a gyakornoki programot, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egyre jobban elterjedt, és most már nagyjából a szektorok jelentős részében jelen van.
De alapvetően ugye azért mondjuk, hogy a diák munka az gyakorlatilag jogállását, illetve továbbá is tanulójogviszonyban vannak a diákok, csak szövetkezeti taggá válnak a munkavégzés idejére. Jól tudom?
Így van. Gyakorlatilag ugye az iskola szövetkezetén keresztül alatt történő munkavégzésnek az alapfeltétel a törvényírásnak megfelelően a nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal való rendelkezés, és ennek megfelelően ugye gyakorlatilag ők az iskola szövetkezettel vannak kapcsolatban, velük kötnek szerződést, ami ugye azért fontos, mert abban az esetben, hogyha a megbízó céggel bármi is történik, és a diák a munkaszerződésben foglaltatnak megfelelően végzi el a tevékenységét, akkor biztosító van arról, hogy a bére mindenképpen kifizetésre kerül.
Ez nagyon fontos egyébként is, de nyilvánvalóan ez sose okozott problémát. Én tudom, a diák munkák szintjén nem igazán olvastam meg, hallottam igazából drámai dolgot, nyilván előfordult a kisebb, nagyobb, de jellemzően nem meg szokták kapni a diákok a pénzt, azt hiszem, itt nem látok különösebben, legalábbis az én történetemben nincsenek ilyenek. De hadd kérdezem, igazából mennyire számolnak a munkáltatók például a diákok komfort viszonyaival? Mindig arra hallottam régen, hogy igazából rendben vagy, könnyen érkeztek, de igazából nem biztosítottak eléggé jó feltételeket, még néha hogy mondjam, a ruhájukat se tudták rendesen letenni egy-két helyen. Mennyire vagy rendben van ez?
Hát ugye az iskola szövetkezet egyik legfontosabb előnye, hogy ugye mi leinformált, leellenőrzött munkalehetőségeket kínálunk a diákok részére. Ilyen a mai piaci viszonyok között már nem fordulhat elő, hiszen a diákok is ugye már elvárják a normális munkakörülményeket, a normális bérezést és a normális bánásmódot. Igen, valóban még az őskorban, mert mi így hívjuk ezt, az őskorban még lehetett hallani arról, hogy így meg úgy kezelték a diákokat, de hál' Istennek ezek a problémák, ezek kiküszöbölésre kerültek az évek folyamán.
Hogyan lehet keresni most a diákoknak? Mi itt a jellemző, mert ugye az is szokott lenni a kérdés, hogy mennyit tud keresni egy diák nyári idő alatt például, vagy egyáltalán hát, egy alkalommal.
Igen. Hát ugye az induló bérek azok 1900 forint, 2100-2200 forint körül vannak. Ezek az egyszerű fizikai, illetve szaktudást nem igénylő munkák esetében fordulnak elő. Szakmunka esetében, ami akár egy nyelvismeret, akár egy komoly szakmai tudást igénylő munkák esetében 2500-tól akár 3500 forintig is elmehetnek a bérek.
Mennyire vannak felkészülve a diákok például, hogy beállnak egy munkahelyre, mert azt tudom, egy csomó munkáltatónak igenis biztosítani kell a felkészítést, például az eszközök használata, tehát kell legyen, nem tudom, hogy hívják az ilyen képzést, munkába állással kapcsolatos felkészítést. Kettő pedig a diákok egészsége mennyire van rendben, a másik munkaegészségügyi kérdésként is. Ezek például mennyire jelennek, mennyire tényezők, mennyire kell ezzel számolni, egyáltalán ez mennyire lehet ezzel róla beszélni.
Ugye több területen is előfordul, hogy egészségügyi vizsgálaton esnek át a diákok, és ugye egészségügyi kiskönyvvel tudják csak a munkalehetőséget elvállalni. Ebből a szempontból ugye itt biztosítva vannunk arra, hogy az egészségük is rendben van. A szakmai felkészültség tekintetében, tehát a mai generációt figyelembe véve, ugye ők már úgy vállalják el ezeket a munkalehetőségeket, hogy tisztában vannak azzal, hogy mit és hogyan kell csinálni. Tehát régen volt még ilyenre példa, hogy igenis be kellett tanítani, de ez már egyre kevésbé elterjedt, hiszen ugye a szakmai munkák esetében ott konkrétan tudják, hogy milyen programokat használnak, milyen felszereléssel dolgoznak.
Tehát itt munkavédelmi szempontból is fontos azért is, mert ugye minden munkahelyen, hogyha nem történik meg, akkor a munkáltató elég súlyos felelősséggel tartozik, ha bármi történik, úgyhogy azért is kérdeztem ezt.
Így van, de viszont minden egyes munkavállaló a munkaszerzés megkötésekor a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást megkapja.
Ez is fontos, igen, mert ezekről mindig el szoktunk feledkezni, csak úgy beállnak a gyerekek, azt csinálják, nem így van ez az most már. Mennyire jellemző, hogy diákok végig dolgozzák a nyarat, mert régen ez például nagyon nagy kaland volt például. Vagy hogy szokták?
Teljesen, Teljesen változó. Itt külön kell választani azokat a diákokat, akik konkrétan megélhetési célra választanak diákmunkát, és külön kell választani azokat a diákokat, akik viszont a szakmai előrelépés tekintetében választanak diákmunkát. Ugye aki a pénzkereseti lehetőség miatt vállalja munkalehetőségeket, azokra inkább jellemző, hogy a teljes nyarat végig dolgozzák, hiszen a beiskolázásra gyakorlatilag nekik össze kell szedni a tanévre való költségeket. A szakmai tudományi munkák esetében ott inkább a kötetlenebb nyári foglalkoztatása jellemzőbb, hiszen a szabadságulásoknak köszönhetően, tehát ugye a diákok sem tudják azokat a feladatköröket teljes mértékben elvégezni, hiszen maga a túloldalon a szakmai munkaerő nem áll rendelkezésre, és ebből kifolyólag ugye ez egy kicsit korlátozott ilyenkor.
Hadd nézzem például a maguk diákszövetkezetének van-e valami szakmai profilja, hogy ugyan nem szokták le a diákszövetkezetek besorolni, de akikkel partnerként szervezik, egy-két diákszövetkezet más és más profillal szokott működni. A maguké milyen?
Hát mi iskolaszövetkezetünk elsődlegesen a szakmai munkákra helyezi a hangsúlyt, és nagyon sok magyarországi gyártó céggel állunk kapcsolatba. Nevesíteni sajnos nem szabad őket most jelen pillanatban, de elég komoly Magyarországra érkező beruházásoknál a háttér munkavégzésre már foglalkoztatnak diák munkaerőt.
Értem, tehát a szakmai szempontból. Hadd kérdezem például, ilyenkor sok helyen vannak olyan diákszövetkezetek, kifejezetnek lányoknak buli, valahol csak a fiúknak, szóval maguk ebben az értelemben milyenek, maguk szabadon?
Mert most sajnos most már így nem lehet kijelenteni,
tudom,
lányoknak buli, tehát ezekre a dolgokra már nagyon oda kell figyelni, tehát gyakorlatilag mi mindkét nem kínálunk gyakorlatilag munka lehetőségeket, és itt nálunk nem is lehet azt mondani, hogy úgynevezett sláger munkák. Mindig meg szokták kérdezni, hogy mik azok a sláger munkák. Nincsenek ilyenek, hogy sláger munkák. Tehát a hibrid munkavégzés az most már egy alapelvárás az irodai, illetve a szakmai munkák esetében, ugye a Covid óta, hogy legyen home office-ra lehetőség, de gyakorlatilag arról, hogy sláger munka nem lehet így beszélni.
A rendben is van, nem baj, hát nem is kérdeztem, csak a ágazat érdekelt, mert az viszont fontos, hogy minden ágazat vagy profiljuk van, az is fontos. De azt kérdezem, hogy mennyire jellemző például önöknél, hogy egy éven át dolgoznak, mert ugye vannak, akik nyárba szaladnak benne diákszövetkezetben, és éven át, mondta az előbb is persze, hogy egy éven át keresztül dolgoznak, de ezek mennyire maradnak meg maguknál, mennyire van átjárás például diákszövetkezeteknél, mert ilyet is hallottam, hogy például megmondta az egyiket, és ment a másikhoz, szóval
van nagyon sok diák, aki több diákszövetkezetben is dolgozik, de jellemzőkben, akik évközben is vállalnak munkát, tehát nagyjából nálunk, a mi iskolaszövetkezetünknél ugye évközben ilyen 2000 és 3000 között aktív munkavállalói számmal dolgozunk. Ez ugye nyáron egy ilyen 30%-kal azért meg szokott nőni, de a évközbeni munkát vállalóknak a jelentős részt az egy állandó gárda.
Lenne egy fontos kérdésem viszont, amit oszlasson el, hogy hány éves kortól lehet dolgozni, mert ugye ez mindig állandó vita, hogy 15-től vagy 16-tól, szóval már van, aki 14-kor is akarna dolgozni, de szóval hogy van ez?
Tehát a törvény szabályozás értelmében 16 év feletti diákok vállalhatnak munkát, viszont a 15 évesekre van egy külön szabályozás, hogy csak nyáron és csak szülői engedéllyel dolgozhatnak.
Ez azt is jelenti, de ugyanakkor ez egy védett munkavégzési lehetőség, ami azt jelenti, hogy 8 órán többet nem lehet, és vannak ilyen feltételek. Igen, tehát 8 évvel többet.
Ennek meg van a munkaügyi szabályozása.
Így van meg, hogy nem lehet a munka fizikailag megterhelő, és éjszaka semmiben nem dolgoztathatják őket. Az este 10-10-ig.
Ez inkább a 18 év alattiakra vonatkozik, a 18 év felettiekre ugye már.
Ott nem, 18 év alattról beszélek pont igazából, de a 16 éveseknél biztosan. Az ott ezért így van. Hadd kérdezem, hogy igazából, hogy is mondjam, csak mert a művész mindig is egy tartós diák szövetkező, a régiek közé tartozik. A régen még azt szoktam mondani, hogy legalább 30 diák szövetkezett Budapesten. Mennyire megéri a diák szövetkezetet működtetni?
Igazság szerint ez egy olyan kérdés, amire én nem tudom pontosan megadni önnek a választ. Ugye most már a diák szövetkezet a diákok életében majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy egy ilyen elvárás, egy kötelező dolog.
Persze.
Hiszen mi vagyunk a híd a tanulmányok, illetve a főállási munkavégzés között. Nagyon-nagyon sok diák ugye az iskola szövetkezetet akár ugródeszkának, akár pályaválasztási előminősítőnek tartja, hiszen nagyon kevesen tudják azt, hogy gyakorlatilag ugye a munkavégzés mellett az iskola szövetkezeten keresztül kipróbálhatja magát különböző területeken, különböző területeken, és ennek megfelelően tudja eldönteni, hogy a későbbiek folyán a tanulmányait ezt milyen irányba folytassa. Úgyhogy igazság szerint itt nem mondhatnám azt, hogy ez a fő szempont, hogy a gazdaságosság, hanem gyakorlatilag ez most már egy kötelező jellegű dolog a piacon.
Aha.
A mi megítélésünk alapján természetesen.
Ezzel sok kérdésre válaszolt az elmúlt évben. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon fontos is, hogy a diák munkáról sokkal többet beszéljünk, és ha adódik lehetőség, még visszatérnénk, ha nem haragszik.
Állok rendelkezésére.
Mindenesetre köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
Vigyél messze május, vezess a nap felé. Szélvédő a lába, kezembe sárgané. Göndölt fürtű fák közt, a szél csak lehele. A lányok, hogyha megérsz, nagyon szeretne. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy lavamba. Ingöket letépik a rajtam hagyott szemek, mondj ügyet tavasz, bimbom a szív felett. Napsütötte utcán virágzik a test, szívszenzáció. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy lavamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy lavamba. Kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy lavamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy lavamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy lavamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudom velem, hogy lavamba.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Magyarország egyik legnagyobb nyugdíjas szövetsége, az Életet az Éveknek Klubszövetség április közepén kezdett rekordkísérlete elérte a 30 ezer kilométert. Az akció kerettörténete Jules Verne híres regénye, 80 nap alatt a földkörül története adja. Phileas Fogg vasúton, gőzhajón, vitorláson 8 nap alatt utazta körül a földet. És a telefonban itt van dr. Hegyesi Ré Orsos Éva, az Életet az Éveknek országos szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hihetetlen izgalmas és üdítő olvasni ezt a történetet, és már ott tartanak tényleg 40 ezer kilométernél? Vagy 40 nap és 30 ezer kilométernél?
Én direkt a mai interjú miatt megnéztem a számokat,
igen?
És két számot mondanék, de lehet, hogy hármat.
Igen?
Az egyik az, hogy 64. napja gyalogolunk. 64. napja. Tehát ebből a 80 napból 64 nap telt el,
igen,
és 4168 tagunk gyalogolt, ami szerintem egy fantasztikus szám.
Óriás.
És megtettünk eddig 38.635 kilométert, vagyis nagyon erősen közelítünk a 40 ezerhez, és én attól tartok, hogy mi meg fogjuk előzni Willy Frogot, és nem kell nekünk 80 nap ahhoz, hogy megkerüljük a Földet.
Fantasztikus dolog. És most, ez, igen, most hogy képzeljük el ezt az egész gyaloglást, mert ugye azért most képzeljük el, hogy elmentek Indiába a nyugdíjasok? Gondolom nem.
Hát azért én elárulom, hogy az egyik alapító tagunknak, tiszteletbeli gazdasági alelnökünknek a lánya jelenleg Indiában tartózkodik, és megbeszéltük vele,
igen,
a Varga Ilona fotóművésszel, hogy Indiába várni fog bennünket, és be fog jelentkezni Indiából.
Szuper.
Úgyhogy lesz majd egy bejelentkezés, mert azért reméltük azt, hogy nem csak Kalkutáig jutunk el, hanem még tovább. De hát komolyra fordítva a szót, a mi szervezetünk 36 éve működik.
Igen.
36 éve úgy gondolom, hogy rendkívül sikeresen működik. 139 klub hozta létre, és ma a klubok száma 800 körül van. És ez a szervezet, ez mindig az aktív időskorról szólt, illetve arról, hogy teremtsük meg az aktív időskor feltételeit. Mm-hmm. Nyilván sokféle feltétel van, és akkor, amikor létrejött ez a szervezet, akkor az alapítók, hát egyrészt azt állapították meg, amit akkor már elég sokan tudtak, hogy van esély a hosszabb életre, de ők hozzátették azt is, hogy nem mindegy, hogy a meghosszabbodott életévek milyen minőségűek.
Így van.
És ami ennél is erősebb megállapításuk volt, az az volt, hogy ehhez nincsenek meg a feltételek. Azért, ha belegondolunk, ez tényleg nagyon komoly megállapítás, mert mindegyik korcsoportnak vannak segítő támogatós intézményei, de ha azt mondjuk, hogy nyugdíjaskor utáni időszak, akkor nagyon sok esetben csak azt hallottuk, még ma is előfordul, hogy ezek a segítő intézmények, a szociális otthonok, a szociális szolgáltatások és a kórház. De ugye mi szervezetünk kezdettől fogva azt mondta, hogy a jó minőségű időskor ennél sokkal többről szól.
Abszolút,
tehát
egyetértek.
Teljes életet szeretnénk élni, és milyen ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez is szeretnénk hozzájárulni. Az egyik ilyen az feltétlenül a közösségépítés volt, tehát ez a számokból látszik, hogy a 139-ből hogyan lett 800 körüli a kisközösségek száma, de az is nagyon lényeges, hogy kezdetektől arról beszéltünk, hogy fontos, hogy legyen értelmes, értékes elfoglaltság, hogy tegyünk az egészségünk megőrzéséért. És a tegyünk az egészségünk megőrzéséért, ehhez nagyon szorosan kapcsolódik ez a program, amivel mi a gyaloglást szeretnénk népszerűsíteni.
Hát üdítés látni sok-sok idős embert, most már ezzel a bottal szoktak járni, ugye ez ilyen sétálás segítő,
igen,
és azzal a szívós küzdelemmel mennek a lejtőn fel. Most a Budahegyekben jártam nem túl régen, és szép számmal találkoztam idős kortársunkkal, amint éppen jött vagy ment föl a lejtőn például.
És hát remélem, hogy életet az éveknek klubtagok voltak.
Feltétlenül nincsenek külön szimbólumok, vannak ilyen külön jelvények maguknak? Hogy esetleg...
Hát hogyne, persze. Aha. A mi jelvényünk, a mi logónk az egy ágas-bogas fa, négy gyökerekkel.
Igen.
Hát azt gondolom, hogy tényleg nagyon szimbolikus, és
ehhez
mi nagyon erősen ragaszkodunk is. Egyébként azt hadd meséljem el, hogy az előző héten Hajdúszoboszlón jártunk. A mi szervezetünknek egy évben van 7 négynapos rendezvénye. Ezeket szállodákban töltjük, és rendkívül gazdag a programja ezeknek a napoknak.
Igen.
És ennek része volt most a gyaloglás is. Uh-huh. És pont annak érdekében, hogy népszerűsítsük a gyaloglást, keresünk olyan embereket, akik ismertek, akiket felismernek az utcán, vagy az erdőben, és ezúttal Hajdúszoboszlón a Hotel Barátság igazgatója, Sólyom Varnai Klára gyalogolt velünk, és szinte hihetetlen, de a Facebook oldalunkon meg lehet nézni, 132 idős ember gyalogolt Klárával és velem.
De jó, teljesen jó.
Igen.
Ez tetszik. Ez tetszik, mert ez nem annyira komplikált program, mint amennyire szép és egészséges dolog a sétálás. Abszolút egyetértek. És sok minden más, ami aktívá teszi, és azt, hogy igazából van értelme. Ez a fajta humán szolgáltatás, most nevezzük így egyébként nem csak az idős korosztály, korábban is hiányzik, mindenütt hiányzik a humán szolgáltatás, hogy is mondjam, kulturális része. Hogy van élet a problémán túl, fogalmaznám így, ugye, hogyha ezt a fogalmat használjuk, hogy igenis sokkal izgalmasabb az élet, igen, akkor, hogyha színesebbé tudjuk tenni. Úgyhogy
és nekem... hogyha a közösségben töltjük ezt az időt, szóval ez is rendkívül fontos. Aha. Nyilván ez üzenet minden korcsoporthoz tartozónak. Az időseknél ez azért különösen fontos, mert szóval gondoljunk bele, hogy a kor előre haladtával folyamatosan elveszítjük azokat a közösségeket, azokhoz a közösségekhez való tartozás, ami az életünket kísérte. Igen. Hát ugye sok esetben az idősebb korcsoport tagjai is összejönnek az osztálytársakkal, osztálytalálkozókat szerveznek, csak hát ugye ezeknek az osztálytalálkozóknak a létszáma folyamatosan csökken a kor előre haladtával. Aztán ugye az egyik ilyen utolsó nagyon fontos közösség az életünkben, ez a munkahelyi közösség. Ez egy hihetetlenül fontos közösség, részben azért, mert ott minden nap találkozunk emberekkel, akikkel lehet beszélgetni, megbeszélhetjük a problémáinkat, megoszthatjuk az örömünket, és ahol tanulni lehet. Ez hihetetlenül fontos, hogy egy munkahely az egyben egy olyan hely, ahol ha valamit nem értek, biztos, hogy találok valakit, aki megmagyarázza. Vagy van egy továbbképzés, mert bevezetnek egy új számítógépes programot, és annak a részese lehetek. De amikor az ember ezekből a közösségekből kikerül, nagyon könnyű elmagányosodni. És ugye hát a legborzalmasabb, amikor az ember elveszíti a házastársát, a családtagjait, szóval ez iszonyú szomorú, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ezekben a klubokban nagyon sokan társakra lelnek.
Nagyon-nagyon fontos, és nagyon izgalmas, és most felkeltette bennem a emléket nekem. Most az 56. érettségi találkozóm lesz, el fogok menni. Pontosan azért, mert kell látnunk egymást, és kell egymással találkoznunk. És ezt, hogy kell egymással találkoznunk, ezt azért is nyomatékosítom, mert ez a legtermészetesebb és legfontosabb dolog a világon, ami ráadásul még ingyen is van. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és örülök, hogy erről beszélgethettem a magával, mert szerintem azért bármekkora probléma van, a legfontosabb az, hogy vigyázzunk a saját életünkre, és igazából adjunk annak értelmet és izgalmasatot, és menjünk el mi is.
És hát rögtön hadd mondjam, hogy nagyon szívesen várunk önkénteseket is, akik szívesen tesznek másokért. Mindig vannak olyan feladataink, amikre keresünk önkénteseket, de egyáltalában a programjaink nyitottak, szívesen várjuk a csatlakozó klubokat, vagy az olyan embereket, akik hát egyszer csak rájönnek, hogy igen, ők is szeretnének egy közösséghez tartozni.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Orsos Éva, Hegyesini Orsos Éva, ezt, amit elmondott, és hát remélem, hogy megérkeznek majd az út végén a nyugdíjasok, és lehet egy újabb utat kezdeni máshová. Köszönöm szépen.
Rendben van, ez így lesz. Minden jót kívánok, köszönöm az érdeklődést. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus neo you.
Lassan véget ér a mai 117 perc, ezúton is szeretném megköszönni kollégáimnak, Nagy Helgának és Madarász Máténak a mai segítségét. 117 perc legközelebb holnap 4 órakor lesz, most este pedig 7 órakor a Kapos Ifjúság Segítő Magazinban egy újabb történettel ismerkedhetnek meg. Ezúttal elbúcsúzom, viszont hallásra, Szabó András voltam. Give me one good reason why I should never make a change.
mighty fast, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, ooh, adivido. Oh, to you, ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change.
On the planet of a new